műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjainak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhat mai ülésén a parlament. Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke előzőleg azt mondta, az indítványt valószínűleg a házszabálytól történő eltéréssel vitatják meg. A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea és frakciótársa Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. Magyar Péter miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszterrel közösen reggel 8 órára megérkezett a Sándor palotához. Ott vélhetően felvázolják Súlyog Tamás köztársasági elnök előtt az elmozdítására tervezett jogi folyamat lépéseit. Nem mond le önként a köztársasági elnöki tisztségről Súlyog Tamás. Az államfő nem sokkal azelőtt adott még ki videót, hogy éjfélkor lejárt a távozására adott határidő. Arról beszélt a videóban, megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását, illetve jelezte, hogy alkotmányos úton kell eljárni az ügyében. Szerinte a hatályos alkotmányos rend szerint az elnöknek együtt kell működnie a kormánnyal, a kabinetnek pedig az előző parlament által megválasztott elnökkel. Magyar Péter a videóra úgy reagált, Súlyog Tamás soha nem állt ki, sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében, és bocsánatkérés helyett most is csak a havi 6 millió 300 forintos fizetését védi. A kormányfő a köztársasági elnöki videó előtt azt is közölte, hétfő reggel 8 órakor tehát felkeresi Súlyog Tamást az igazságügyi miniszterrel közösen, hogy beszéljenek a távozásáról, miután tehát május 31-ig adott határidőt erre. 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a gyermeknap alkalmából a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Magyar Péter kormányfő közölte, a meghívottak a gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai és erdélyi családokból érkeztek, közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy transzplantáción átesettek. Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be a gyereknap alkalmából a tárcavezető. Lannert Judit úgy fogalmazott, szeretné, ha a jövőben a fiatalok nem csupán elszenvedői vagy véleményezői lennének a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a gyermekjogi civil koalíciótól a kormány. Ennek célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a súlyos hiányosságokra és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a fejlesztésnek köszönhetően több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható. Nem támogatja a kormány a debreceni CATL akkumulátorgyár további bővítését. A közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban szabályozzák majd az akkúipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-ig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunafer beérkezett befektetői ajánlatairól. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntője idején. A BRFK azt közölte, A rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a meccs jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert kellett valamilyen oknál fogva kórházba vinni. Végül az időjárásról. Felhős lesz az ég, többfelé alakulhat ki ma eső, zápor, zivatar, a keleti országrészben felhőszakadás is lehet. A szél sokfelé megélénkül, felerősödik, a csúcshőmérséklet a délutáni órákban 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június első napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Műsorunk elején a Magyar Vöröskereszt lányból nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával, majd dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját kérdezzük, aki a napokban vette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgetünk a május 30-ai lovas napon. Adásunk végén pedig Bódi Máté Ágnes lesz a vendégünk, akivel a június 13-ai zeneszenz zenés vigasságok rendezvénysorozatra hívunk meg mindenkit. Tartsanak velünk, érdemes! Műsorunk elején Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk. Mi is a mai alkalom?
Lányból nővé záró programunk van. A lányból nővé programunk az 2018 óta zajlik országszerte, és itt nálunk Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is, ami azt akarja, hogy 25 általános iskolában vagyunk jelen, és egészségügyi betéteket viszünk ki az iskolákba, felső tagozatos lányoknak. Ott hagyjuk az iskolákba, és akkor ott az igazgatónők és a tanárok, hogyha valamelyik lány esetleg bajba kerül, ha pont akkor menstruál, és nincs nála egészségügyi betét, akkor tud neki adni, úgyhogy ez a programunk megy már elég régóta nagyon sok intézményben.
A mély szegénységnek egy formája és egy óriási segítség tud lenni, erre sokszor nem is gondolunk.
Igen, tehát a menstruációs szegénység, amiről külön így beszélünk most majd ezen a programon is, mert nagyon fontos edukálni ezeket a lányokat, gyerekeket, és ezzel kapcsolatban folyamatos kommunikációt, beszélgetéseket folytatni velük, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk erre a figyelmet, hogy ez is mennyire fontos, és hogy mennyire fontos ez a támogatás az iskoláknak.
Mekkora lehet az érintettek tábora ebben a megyében?
25 iskolában vagyunk jelen minden évben, úgyhogy 3-4 ezer tanuló biztos, aki érintett ebben. A felső tagozatos lányokra fókuszáltunk inkább, de már azért a tapasztalat azt mutatja, hogy van, ahol már az alsó tagozatos lányok egy részét is érinti, mert hogy már olyan korban eléri őket ez a dolog, úgyhogy ez egyre nagyobb lesz ez az érintettség.
Minden évben van ilyen kampány?
Igen, 2018 óta folyamatosan. Egy évben kétszer visszük a betétet az iskolába, a tavasszal és ősszel. úgyhogy két alkalommal viszünk. Nekik van egy ilyen piros ládánk, ami fel van címkézve, és abba visszük a betétet, azt jól telerakjuk nekik, és akkor abból tudnak gazdálkodni egész évben.
Egyéb aktualitásokról mi az, amit fontos lehet tudni?
Nagyon aktuális most a hétfői rendezvényünk, országos elsősegély nyújtó verseny vármegyei fordulóját rendezzük meg hétfőn, június 1-én. Eddig a Népkertben volt hagyományosan megrendezve itt Miskolcon, de most új helyszínünk lesz a Szeleta Park látogatóközpont, úgyhogy oda 23 csapat jelentkezett szerte a megyéből, vagyis 22 és egy ukrán vendégcsapat is jön Kárpátaljáról, úgyhogy külön öröm számunkra, hogy őket is köszönhetjük. Úgyhogy ott egy nagyon színes, nagyon intenzív, nagyon jó kis versenyre számítunk, úgyhogy ez most a legközelebbi aktuális eseményünk, és a mai véradás, most itt éppen zajlik egy véradás itt a polgármesteri hivatal házasságkötő termének a várótermében, úgyhogy azok folyamatosan zajlanak, tehát hogy a véradást azt ebbe a nyári időszakban is nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy sok embert megszólítsunk, most jön ez a nagy meleg, de reméljük, hogy lesz véradó kedv, és tudnak jönni a nyáron is.
Térjünk még vissza az országos első segélynyújtó versenyre, kiket hívtatok, kik jelentkezhettek?
Három kategóriában indulnak a csapatok, van gyermek, ifjúság és felnőtt kategória, általános, középiskolás, és hát az egyetemet is megszólítottuk, most ők nem indítottak csapatot, de egyébként szoktak az egyetemről is csapatot indítani. Kettő felnőtt csapatunk lesz, és hát a megyeszerte, tehát Sátoraljaújhelyről, Mezőkövesdről, Ózdról jönnek csapatok, tehát nagyon széles körű, és nagyon szeretik ezt a típusú versenyünket. Négy kárhelyállomásunk lesz, ahol konkrétan baleseti szituációkat fognak eljátszani az imitátoraink, és az, ami szakmailag a verseny magját adja, és mellette még lesz 10 pihenőállomásunk, és itt csatlakoztak hozzánk különböző társszervek, akik ezeken a pihenőállomáson bemutatják az ő tevékenységeiket, és játékos formában ott a fiataloknak ezt bemutatják, és ott ezzel kapcsolatban lesznek kérdések, versenyezhetnek. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az ERV ZRT, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, nagyon széles a bűnmegelőzési főosztályról jönnek, a drogambulancia, tehát nagyon sokan csatlakoznak, és külön köszönet a Büki Nemzeti Park igazgatósának, amit szeretnék kifejezni, hogy most a rendelkezésünkre bocsájtotta a Szelet a látogatóközpontot. Egyébként ők már évek óta csatlakoznak az eseményünkhöz, mint pihenőállomás, de most a helyszínt is nekünk erre az alkalomra ideadták, és hát nagyon várjuk, hogy ez a helyszín milyen meglepetéseket, meg milyen versenyt eredményez majd.
Hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre?
Hát nagyon fontos, hogy az elsősegélynyújtásba toppon legyenek a fiatalok, úgyhogy hát ezt gyakorolják főleg. A sebellátásokat, különböző baleseti szituációkban hogyan kell viselkedni. Itt ez egyébként pontozásra kerül már maga az, hogy hogyan érkezik a helyszínre, hogyan hívja a mentőt, tehát minden egyes mozzanatukat figyelik a mentős kollégák, mert ők lesznek a zsűri. 27 mentős kollega jön, akik önkéntesen a szabad napjukon vállalták, hogy zsűriznek ezen a versenyen. Úgyhogy szakmailag szerintem nagyon-nagyon erős lesz, úgyhogy hát remélem jól felkészülnek, mert elég komoly feladatokat találtunk ki az idén.
Mikor kezdődik, mikor érdemes kilátogatni a Szelet a látogatóközponthoz ma?
Ez 10 órakor kezdődik egy megnyitóval, maga a verseny 10 óra 20-kor kezdődik. A csapatoknak 15 percük áll majd rendelkezésükre minden állomáson kitölteni az idejüket, és hát nagyjából 3 körül gondoltuk, akkor tervezzük az eredményhirdetést. Akik megnyerik a versenyt, mind a három kategóriában az első helyezett, az tovább jut az országos versenyre, ahol ott a többi megyével méretik meg magukat.
Mondjuk elérhetőségeket.
A honlapunkon mindenképpen megtalálnak minket, úgyhogy a Magyar Vöröskereszt honlapján és a Magyar Vöröskereszt országos honlapján is tájékozódhatnak a versenyekről is, és egyéb aktuális eseményeinkről.
Marietta, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Molnár Mariettet, a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyzemplénvár megyei koordinátorát kérdeztem. A Borsodabói Zemplén vármegye önkormányzata közgyűlésének ülését megelőzően adták át a vármegye tűzbiztonságáért díjat és a vármegye önkormányzata Comenius díjait a vármegyeháza dísztermében május 28-án. Rendhagyó módon elsőként a vármegye tűzbiztonságáért díjat adták át, melyet dr. Mezősi Tamás vehetett át. Az elismerést azok kapják, akik hosszú időn át kiemelkedő munkát végeznek a vármegye tűzvédelme és tűzbiztonsága érdekében. Pásztor Imrét, a vármegyeháza sajtósát idézzük a méltatással, majd beszélgetünk is a díjazottal.
Dr. Mezősi Tamás eddigi életpályája alatt kiemelt figyelmet fordított az önkéntesség kiépítésére és ápolására a Borsodabói Zemplén megyei tűzoltószövetséggel és azok tagszervezeteivel. Az 1990-es-2000-es években a Neptun Búvár Klub vezetője és a Búvár mentőcsoport tagja. Kulcs szerepe volt az árvízi védekezésben a Tiszán és mellékfolyóin, ezért 2000-ben a vizek kártétele elleni védekezésért érdemérmet vehette át. A Miskolci speciális felderítő és mentőcsoport tagja, többek között 1999-ben, 2000-ben és 2023-ban is segítette a törökországi, 2009-ben a szumátrai földrengés sérültjei utáni kutatást és életmentést. A Hunor hivatásos mentőszervezet tagja. 2005 óta tagja a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, és több mint 10 éve a Borsodabói Zemplén megyei Tűzoltó Szövetségnek is, ahol hozzáértésével, szakmaiságával aktívan és nagy mértékben segíti az önkénteseket. Szakmai hozzáértésének, aktivitásának és áldozatos munkájának eredményei a közösségek életében is megmutatkoznak. 2011-től a Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségében is szerepet vállal. Eddigi életpályája során jelentős és elévülhetetlen érdemeket szerzett a vármegye önkéntes tűzoltóinak elméleti és gyakorlati képzésében, az ifjúság veszélytudatosság képességének növelésében. Önzetlensége, szakmába vetett hite, elkötelezettsége példaértékű, amelyet a világ különböző részein végzett mentései is megmutatnak. Gratulálunk a díjhoz!
Pásztor Imrét, Borsodabói Zemplén vármegyei sajtószóvivőt hallották. A folytatásban dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját kérdezem.
Mit szólt a kitüntetéshez?
Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, egy nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel, és ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül. A
törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor, és az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, aki itt most mellettem van.
Néhány szót még a társáról.
Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi. Ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér. Rendkívül sokoldalú képzettsége van. Nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben kerül, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is, úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
Gyakran kerül életveszélybe?
Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy hogy állandó életveszélyben vagyunk, annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és ki riasztja önöket?
Ez különböző szervezetségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alárendelt szervezet a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve, ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.
Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok a kitüntetésre.
Az elmúlt percekben dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdeztem.
Dezsér György, Jókápolna polgármesterével beszélgetek, szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, üdvözöllek én is.
Lovas napok rendszeresen vannak itt Sajókápolnán. Egy gyermeknap előtti színes program. Mikor kezdődött ez a hagyomány?
Ez a hagyomány a 1989-90-es években 12-15 éven keresztül 2002-2003-ig ment, és 3 évvel ezelőtt újítottuk fel újra ezt a hagyományt. Nagy sikere volt, és ugye a település a falun, ugye az állatok szeretette, a lovak, azért az mindig megvan. Most is látszik, hogy mennyi embert vonz ez, akik ugye itt vannak, nézelődnek, jól érzik magukat. Az elszámazottak visszahívják a gyerekeket, leülnek, beszélgetnek, tehát ez egy fantasztikus, és amellett ugye a természet vagyunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy fantasztikus dolog.
Honnan érkeztek a lovasok?
Hát a szakmai részt az a Szuhokállói Lovasport Egyesület intézi, de Szlovákiából, Debrecen környékéről, tehát nagyon sok helyről jönnek. Itt a környékbeli lovasklubok is megmérettetik a versenyzőket. Ez egy szabadidős lovasport, ami azt jelenti, hogy 90 centi magassága maximum, amit ugranak, sőt olyan is van, ahol a gyerekek a edzőikkel vagy a mestereikkel mennek körbe-körbe, úgyhogy inkább ez a fiatalok ilyen, mint a nevű is a szabadidős versenyek.
Mi a tétje a versenynek?
Hát oklevelet kapnak, ez a hagyományosan kokárdát kapnak, ez egy végül is egy ilyen megméretetés nekik, hogy minél több érme, tehát olyan nagy, ez nem olyan nagy pénzias verseny, ez még ugye ez egy kisebb verseny, de azért a minden versenyszámban centim 10-20-30, nem tudom pontosan, hogyan menj, ez vannak eredményhirdetések, és akkor tehát el vannak ismerve.
Nagyon sok kísérő programmal készültek.
Hát igen, nekünk ez az egyetlen rendezvényünk van a településen, elég kis falu vagyunk, 400 fő alatt, egybe tartjuk a falunapot is, itt azért megvendégeljük, próbáljuk a lakosokat megvendégelni, a gyermeknek közelettében pedig ugye az ugráróvár, a hapat, a cukorágyú, és a nap végén pedig azt hiszem, hogy korona lesz a végén Tabán Istvánnak a fellépése.
Miért is érdemes ezen túl Sajókápolnára érkezni?
Sajókápolna a miskolci repülőtérnek volt az elődje 1936-tól 56-ig, úgy mondja, hogy ez volt a bölcsője, és nagyon sok vadászrepülő, repülő járt még ide, aki itt tanult a repülést, és nagyon messze jutottak, akár nagy utasszállítógépeket is vittek, vagy berepülő vadászpilóták is voltak, és még ők is eljönnek ide. Itt van egy emlékművük, van egy repülőmúzeumunk, és tartjuk velük a kapcsolatot, és minden ilyen nagyon rendezvényre elhívjuk őket, és akik tudjuk, azok tiszteletét teszik, mint látszott most itt is, ezek az úriemberek ilyen 80 éves fiatalok, akik a repülés szerelmesei voltak, és még tiszteletüket teszik mindenek. Novemberben egy évben, ha lehet, akkor eljönnek ide, megkoszorúzzák a bajtársaikat, és tartunk egy kis szalonnasütést.
A múzeumban mit mutatnak be?
A múzeumban saját tárgyak vannak, és képek vannak inkább, tehát repülőgépek nincsen állítva, hanem inkább az ő történetük van felsorolva a kezdetektől, hogy hogyan vitték fel Válona fel azt a siklógépet, amit felvitték, meg utána motoros sörlő, tehát itt a történetüket mutatják be végig. Szeretnénk bővíteni ezt a múzeumot, mert van még egy nagyon nagy helység, oda ígéretet tettek, hogyha valahogy sikerül pénzt szereznünk és kibővíteni, akkor összeraknak egy élethű kis, már nem most nem vagyok ott, lehet, hogy nem csesznát, de valamit mondtak, hogy milyen gépet, és ennek a helységnek a másik felébe pedig a falu történetét szépen mutatnánk, amit volt egy nagyon híres gyűjtőnk, Görög János bácsi, akinek őrűen nagy gyűjteménye van.
Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr.
Örömmel.
Az elmúlt percekben Tőzsér Györggyel, Sajókápolna polgármesterével beszélgettünk. Thank you.
Budi Máté Ágnest, az Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
Zeneszánsz minden évben megszervezitek, miről szól ez?
Idén 8. alkalommal szervezzük már meg a Zeneszánsz zenés vigaságokat, ami eredetileg egy nyílt napnak indult, gyakorlatilag egy iskola kostolónak, amit a legfőképpen az udvaron szervezünk meg, ugye jó időben, így már nyár elején, és az volt a cél, hogy akik meg szeretnének ismerkedni a zeneiskolában folyó munkával, a körük ne csak ilyen zárt termi körülmények között lezajlott, mondjuk koncertekből, vagy egy óralátogatásból kapjanak erről információt, vagy képet, hogy milyen nálunk az élet, hanem ilyen egészen oldott körülmények között van egy szabadtéri színpad, ahol délelőtt 10-től délután 4-ig folyamatosan zene szól, a növendékeink játszanak, meg a tanáraink, kamara együttesek, illetve egy-egy meghívott fellépő. Ugyanúgy az udvaron közben hangszersimogatásra, szóval ilyen hangszer kipróbálásra, úgy hívjuk, hogy hangszersimogató, tehát erre van lehetőség, hogy mindenféle hangszert ki lehet próbálni. Rengeteg program közepette, tehát vetélkedőktől elkezdve tombola, mindenféle játék is lesz, tánc, kézműveskedés sokféle. Szóval, hogy ebből indult, hogy ismertessük meg az érdeklődőkkel a zeneiskolát, és közben kicsit át is alakult, ez a funkciója is megmaradt, de egy jutalom fellépés a növendékeinknek, tehát, hogy már nagyon-nagyon várják évközben is, már évközben is kiválogatjuk azokat a gyerekeket, műsorszámokat, hogy ez nagyon illik a zeneszánszra, majd ezt ne felejtsd el, tartsd szinten, és nagyon várják ezt a fellépést. Szóval ez egy ilyen zeneünnep gyakorlatilag, és kicsit ilyen fesztivál jellegű lett már az évek során.
Milyen hangszereket próbálhatnak ki ott az odaérkezők?
Hát az összes hangszert, amit csak tanítunk, tehát ez 20-valahány hangszert jelent. Ugye a vonós hangszercsalád, a fúvósokból a fafúvósok is, rezek is. Az ütőhangszeres teremben önmagában fel se tudnám sorolni, hogy hányféle és hány darab ütőhangszer van. Természetesen a zongorát, a gitárokat, szóval tényleg nem mindent, amit csak van, mindent lehetőség van kipróbálni.
A zeneszánsz, a reneszánszra áthallása van egy kicsit. Igen? A rendezvényen ez hogy jelenik meg?
Hát ez talán abból jött ez a szóalkotás, hogy legyen a zenének újra mondjuk egy ilyen reneszánsza, vagy egy a klasszikus zenének legyen egy reneszánsza. Ez az egyik, amit így bele lehet hallani, illetve mi is kicsit beleértünk. A másik pedig az, hogy nagyon jól működő régi zene együttes van a zeniskolában. Kétféle, van egy, amit a tanárok alkotnak, ez a Miskolci régi zene együttes, akik egyébként fel is fognak lépni, illetve táncházat is tartanak, és van a gyerekek alkotta Egressy Erkel régi zene együttes, és nagyon komoly hangszerparkkal rendelkeznek, ők is, van barokk gitárunk, reneszánsz furia konzortunk, szóval, hogy ők nagyon intenzíven dolgoznak ezen a régi zene vonalon, és ezért is lett ez zeneszánsz.
Mondjuk el a programot részletesen is, mikor érdemes kilátogatni, és meddig tart?
Délelőtt 10 órakor kezdünk, és délután 4-ig tart, ami a valóságban általában 4:30, mert nem férünk bele abba, amit eltervezünk, a sok-sok minden. Egész nap érdemes kilátogatni, tehát lesznek olyan programok, amik mondjuk csak 2-3 órán keresztül élnek, például lesz olyan kézműveskedés, ami nem 10-től 4-ig tart, de ezt még előre most nem tudjuk, hogy melyik lesz az a 2-3 óra, amikor a kollega vagy a meghívott segítő ebben szerepet vállal. De a hangszersimogatás az egésznapos, a koncert az egésznapos, az íjászkodás például egésznapos, és a többsége a programoknak az egész nap elérhető. Nyilván az ilyesmi, hogy tombola, meg ilyen. Például a Rajmi, a dinó, az egy új dolog lesz idén. Az egyik növendékünknek van valami 3 méteres dinó jelmeze is. Ő vállalt, hogy 2 órán keresztül szórakoztatja a gyerekeket, de hogy mikor lesz ez a 2 óra, ezt például még nem tudom megmondani.
Minden évben nagy-nagy érdeklődésre tart számot ez a program, ugye?
Igen, ez így van.
Sokan vannak.
Sokan szoktak lenni, különösen, ha tényleg nagyon jó az idő. Például tavaly közel 500-an voltunk, úgyhogy tényleg ettől lesz olyan nagy nyüzsgés az udvaron, meg az, hogy mindig szól a profin kihangosított zene ott a szabadtéri színpadon, szóval egy ilyen, tényleg ilyen kis minifesztivál.
Milyen kísérő programok lesznek a rendezvényen?
Lesz egy terem, amit elneveztünk Mesekuckónak, ahol egész nap ilyen meséhez kötődő programok lesznek a kicsiknek. Lesz kerekítő foglalkozás ezen belül, az egyik kolléganő ezzel is foglalkozik, és ő fog ott foglalkozást tartani az egész piciknek. Lesz olyan, hogy mesepárna, a Kazincbarcikai Egressy Béni Városi Könyvtárnak a vezetője dolgozta ki ezt a módszert, ezt a könyvtári mesepárna módszert, és ő, mi ezt kiegészítjük zenével, így egy közös projektet hozunk létre, és oda is kicsiket várunk. Aztán lesz olyan, hogy például az egyik felnőtt tanítványunknak az anyukája, aki már nyugdíjas, nagyon szeret mesét írni. És ő ezt találta ki, hogy nagyon szívesen ideadja nekünk az egyik meséjét, amit szintén kiegészítünk zenével, és ezt ebben a mesekuckóban ez egyik barátnője elmeséli, ott rajzolnak hozzá, mindenfélét kitalálnak hozzá, még ajándék is lesz a legjobban rajzolónak, és ezen kívül a kézműveskedés szerintem említettem, ezen belül lesz például tűzománcozás, az egyik kolléganő művészi szinten űzi ezt, és ő fog a gyerekekkel együtt tűzománcozni, és ja igen, még ez egy fontos információ talán, hogy ebben az évben pályáztunk az udvar megújítására, és ennek a nyertes pályázatnak a projektzáró eseménye is lesz most ez a zeneszánsz, a Zöld Zeneparknak az átadó ünnepsége is, ezért most ez a zeneszánsz kicsit kötődik a természethez, az állatokhoz, matarakhoz, és ezzel kapcsolatosan is lesz egy speciális koncert, ami e köré a téma körül épül.
Ez egyfajta utánpótlás keresés is, ugye? Meg mindenképpen, hogy megszerettetni a gyerekekkel a zenét, és akár az iskolába beiratkozzanak, ugye?
Így van. Ez annyira így van, hogy aznap egy ilyen plusz beiratkozási napot is tartunk, tehát van kint az udvaron ennek egy stand, és aki aznap annyira megszeretett valamilyen hangszert, hogy ő el is döntötte, hogy beiratkozik, akkor arra is van lehetőség.
Kiknek ajánlod a zene tanulását?
A zene tanulását?
De mégis milyen készségek képesek jók, ha megvannak, vagy a szülő például mit fedezzen fel, vagy mit figyeljen, amikor erről kérdezi a gyereket?
Hát szerintem az a gyerek, aki valamiért nagyon szereti a zenét. Tehát mondjuk a kicsiknél az szokott feltűnő lenni az ilyen óvodás, vagy még kisebb korúaknál is, hogy nagyon szívesen táncolnak a zenére, úgy rüttyögtetik magukat, nem tudom, tehát abban már lehet érezni, hogy őt valamiért ez nagyon megragadja. Akkor, hogyha valaki nagyon szívesen énekel, mindegy, hogy tisztán vagy nem, ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert sok szülő azt gondolja, hogy hát az ő gyereke nem tud tisztán énekelni, akkor ő nem való zenét tanulni, ez nem így van. Ez, hogyha szeret énekelni, az azt jelenti, hogy őt ez valamiért megragadja, és fontos számára, és ez nagyon jó fejleszthető. Tehát, hogy gyakorlás kérdése igaziból a hallásfejlesztés. Aztán, hát talán ez, amit legfontosabbnak tartok én, hogy kötődjön a zenéhez, és hogy mondjuk, ha valamilyen hangszer megragadja, az egy nagyon biztos jel, de aki valamiért kötődik a zenéhez, azt érdemes megpróbálni, hogy járjon zenét tanulni.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Bódi Máté Ágnessel, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesével beszélgetünk.
Mi alapján válasszunk hangszert? Ez csak a szeretet, vagy pedig azért például vannak olyan hangszerek, amihez akár fizikai adottságok kellenek, azért a szülőnek is, meg akár nektek, a szakértőknek kell ezt irányítani, nem?
Vannak olyan hangszerek, például a rezes hangszerek, amiket kicsik nem tudnak, tehát fizikailag nem tudnak még megfújni. És akkor nekik szoktuk azt ajánlani, hogy tanuló hangszerként egy pár évig furuljázzanak. Azzal nagyon sok mindent megtanulnak, fejlesztik magukat, és később képesek lesznek rá. Tehát mondjuk egy tubát, egy óvodás nyilván nem fog tudni még elkezdeni tanulni. Tehát, de még lehet, hogy egy alsó sem. Úgyhogy ilyenek vannak. Azon kívül nyilván vannak előnyök, hogy sokan azt gondolják, hogy a zongorázni nagy kéz kell, ez sem igaz. Tehát, hogy ott inkább a zongorázásnál, én ezt azért tudom, mert pont zongoratanár vagyok, de hogy ott az ujjaknak a rugalmassága, a tenyérnek az erőssége, de ez még kicsi korban nem feltétlen látszik. Tehát, hogy egyszerűen el kell kezdeni, ami tetszik, és hogyha mégsem jön be valamiért, mégsem azt tetszik, akkor ki lehet próbálni majd később mást. Tehát, hogy annyira nincs ebben szerintem ilyen előre ilyen megkötöttség. Illetve ami érdekes lehet, hogy vannak, akik azért iratkoznak be például pont fúvósnak, mert szükségük van arra, hogy a tüdejüket erősítsék. Tehát például van, akinek olyan gerinc problémája van, ez az úgynevezett tölcsérmel, akit kifejezetten a tüdőkapacitás erősítésére fúvós felé irányítanak orvosok. Hogyha már zeneiskola, akkor fúvós.
Te hány hangszeren játszol, vagy...
Én csak zongorázok. Énekelni tanultam egy ideig, de én más hangszeren nem játszok.
Hány munkatársad van?
50 körül, nem tudom, 51-2.
És hány gyermek jár jelenleg az Egressy Béni
zeneiskola? Csak az Egressybe, megint pontos számokat nem fogok tudni mondani, de 700 körül.
700 körül, szép. Más iskolákban is van lehetőség tőletek tanulni, zenélni.
Így van, a városban több ponton is tanítanak kollégáink különböző általános iskolákban, ahol az ottani gyerekeket helyben tanítják, amúgy nekik egy nagy könnyebbség, főleg ugye a szülőknek, hogy nem kell a belvárosba behozni őket, például Martinkertvárosból, csak egy példát mondjak.
Beszéljünk a büszkeségekről, kikre vagytok büszkék, már nagyon sok tehetséget kineveltetek, néhány nevet a teljesség igénye nélkül.
Nem is tudom, hol kezdjem. tényleg nagyon-nagyon sok van. Akit talán a hallgatók biztosan ismernek, hallottak már róla, az Verib Tamás, szerintem őt szinte mindenki ismeri az országban, ő nálam tanult zongorázni például, de amúgy nyilván ő énekelni tanult elsősorban. Simon Izabella, aki egy nagyon nagy szaktekintély zongorista, ő is nálunk Krausz Adrien, ő Svájcban élő, világhírű zongoraművész. Növendékeink minden évben nagyon sok versenyen megmérettetik magukat, és hát, hogyha valaki ránéz esetleg a honlapunkra, az Egressy Béni Zeneiskola honlapjára, akkor csak ebben a tanévben, én nem is tudom, 30-40 bejegyzést fog arról találni, hogy milyen eredményeket írünk el, vagy érnek el városi, megyei, regionális és országos és nemzetközi versenyeken is, úgyhogy tényleg annyira sok gyerekre van okunk büszkének lenni, nehéz kiemelni egy-két nevet, de például pont tegnap volt egy éneklő ifjúság elnevezésű kórus minősítő verseny. Ez egy nagyon rangos kórus verseny, amit a Fazekas iskola szervezett egyébként meg, és az ifjúsági kórusunk aranyminősítést szerzett, és még egy külön díjat is kapott az egyik mű előadásáért, Drótosné Mészáros Eszter kolléganő vezetésével. Tényleg fantasztikus, hogy mennyit épültek a Covid óta, ugye a Covidban minden együttes gyakorlatilag a Covid után nulláról kezdték, mert nem lehetett próbálni, hát énekelni aztán nem lehet maszkban, meg nem lehet méterekre egymástól, úgyhogy semmiből kellett újraépíteni, és fantasztikus eredményt értek el.
Tudom, hogy képességek kérdése és hangszer kérdése, de mennyi idő alatt lehet megtanulni például zongorázni?
Hát ugye attól függ, hogy milyen szintre szeretne valaki eljutni. Mondjuk, hogyha már szeretne valamilyen slágeres, valamilyen ilyen fölbemászó dolgot, ami már tényleg azért mutatós is, egy gyerek eljátszani, tehát amiről mondjuk szülők vagy közönség, barátok is azt mondják, hogy hú, ez már valami. Én azt gondolom, hogy az 4 év alatt nem nagyon lehetséges, tehát azért annyi a minimum, ami már úgy valóban valami olyan eredményt hoz, hogy az már azt lehet mondani, hogy valaki tud zongorázni.
Melyik hangszert a legnehezebb szerinted? De ez is képességkérdés, de hát, melyik hangszer a legbonyolultabb?
A legbonyolultabb. Ez is attól függ, olyan hasonló, mint a nyelveknél. Ugye az angolra mindenki azt mondja, hogy ez milyen könnyű. Tehát ez hasonló, mondjuk szerintem analóg egy kicsit az zongorával, hogy egy-egy billentyűt leütni mindenki számára nagyon könnyű. Angolul is el lehet boldogulni nagyon alacsony szókincsel, csak ahogy az ember belemegy, akkor ott kiderül, hogy azért fú, annak milyen mélységei vannak. Szerintem az zongora erre egy nagyon jó példa. De például a hegedű, az pedig egy olyan, hogy azon a legegyszerűbb dolgot is nagyon nehéz megtanulni, aztán mélységeit nem tudom, tehát valószínűleg az is egyre nehezebb. Tehát a hegedűre szokták azt mondani, hogy talán az a legnehezebb. De valószínűleg ebbe azért vannak különbségek, hogy kinek mi a nehezebb. A zongorázásban az egy nagyon nehéz dolog, hogy a két kezünk, tíz ujjunk teljesen más csinál. Tehát valakinek ez könnyebb levezérelni, agyilag, egyszerűen. Valakinek meg a hallása annyira tökéletes, hogy neki a hegedülés az, amire predesztinálva van, hogy azokat a finomságokat könnyebben meghallja és teljesítse, ami ahhoz kell.
Sokan nem gondolnak bele, de az elméleti alapok a legfontosabb olyan szinten, hogy megtanuld azt, hogy hogyan is kell megszólaltatni, és mit szólaltatsz meg. Ezt a részét megtanulni, ez mennyi idő? A szolfés mondjuk.
A szolfés.
Meg a kottaolvasás.
A kottaolvasás. Igen, tehát a kottaolvasás az valóban elválaszthatatlan részét képezi a zenetanulásnak, kivéve az egészen kezdőknél. Talán a szolfésnak én azt gondolom, hogy manapság a legnagyobb szerepe az a készségfejlesztésben van, tehát hogy abban tudnak a szolfés kolléganők a legtöbbet segíteni, hogy a gyerekeknek a hallását fejleszik, a belső hallását, az éneklési képességét, a ritmus érzékét, a zeneiségét, a zenei képességét egyszerűen, mert azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek, akik bekerülnek hozzánk ugye mondjuk 6-7 évesen, vagy 8 évesen többnyire, mennyire nagyon el vannak a finom motorikában maradva ahhoz képest, amit mondjuk 10 éve akár tapasztaltunk. És ugye a hangszeres tanulás az abszolút az a finom motorikának a csúcsa. Tehát, hogy amikor az is probléma, hogy sokkal egyszerűbb mozgásformákat megvalósítsanak, ez egészen komolyan mondom, hogy néha tapsolás is gondot okoz. Tehát, hogy vagy valamit olyan finoman megfogni. És ők ebbe tudnak nagyon sokat segíteni, hogy ezeket az elmaradt készségeket játékosan, nagyon sok játékos foglalkozással felhozzák, és amire, mert ugye úgy kezdődik, hogyha valaki mondjuk 6 évesen beiratkozik, vagy 7 évesen, iskolába elsős még, akkor 2 évig csak szolfés tanul. Alapesetben kivéve, ha annyira borzasztóan elkötelezett valami hangszer iránt, akkor már a második évben elkezdheti, de hogy ők addig őket így segítik ebben, hogy mire oda kerülnek, hogy hangszert tanulnak, addigra már ügyesebben kezdjenek neki. Úgyhogy az, hogy ezt az elméleti tudást mennyi idő megszerezni, ez is nagyon gyerekfüggő, mert igaziból maga a zeneelmélet az nagyon bonyolult. Tehát, hogy nem véletlenül vannak olyan viccek, hogy a matek vagy a zeneelmélet a bonyolultabb, tehát, hogy mélységeibe azt megérteni, megmondom őszintén, én középiskolás voltam, amikor elkezdtem kapizsgálni tulajdonképpen, mi is az, amit mi tanultunk még zeneiskolában, szolfésban. Miért kellett azt egyáltalán? Addig csak úgy megtanultam, valami megvolt belőle, de meg kellett hozzáérnem. Tehát, hogy azért az tényleg bonyolult, az sok év szerintem, mire az ember azt felfogja, megérti.
Nálatok, hogy telik a nyár csendesebb, mint évközben?
Igen, nálunk is ugyanúgy kicsengetnek évvégén, mint a többi iskolában. Annyi a különbség, hogy szervezünk nyári zenei tábort. Idén már 6. alkalommal lesz ilyen nyári csuda zenei táborunk, ahova általában túljelentkezés van, 60 növendéket visznek el a kollégák Baskóra, az Emplénbe, és ott egy hétig együtt zenélnek, próbálnak, a végén egy nagy koncertet adnak, fantasztikus buli, imádják a gyerekek és kollégák is, úgyhogy olyankor, bár nem a zeneiskolában, de ott jó nagy hangzavar van, úgyhogy jó, hogy ilyen jó kis csendes helyre mennek, és aztán persze kitör a nyári szünet mindenkinek.
Mondjuk el az időpontját és a pontos helyszín, tehát a zeneszenz zenés vigasságokra hívjunk meg mindenkit még egyszer.
Igen, tehát most június 13-án szombaton 10 és 4 óra, délután 4 óra között várunk mindenkit sok szeretettel az Egressy Béni Zeneiskolába, ami pedig a Palóci utca 4 szám alatt található a belvárosban.
Ági, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Magyar Vöröskereszt Lányból Nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számoltunk be Molnár Mariettával, a szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával, majd dr. Mezősi Tamást, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagját kérdeztük, aki a napokban vehette át a vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tőzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével beszélgettünk a május 30-ai lovasnapon. Ezután Bódi Máté Ágnes, a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese volt a vendégünk, akivel a június 13-ai Zeneszánsz zenés vigasságok rendezvénysorozatra hívtuk meg önöket. Én munkatársaim nevében is búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Elhangzott adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!